Mai igehirdetésünk alapigéjét Jakab levelének második fejezetében, a 14. verstől a fejezet végéig fogom olvasni. Jakab levelének második fejezetének 14. versétől a 18-ig, majd a 19-től a 26. versekig. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és rakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom mutatni neked cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazulta meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron? Látott tehát, hogy hite együtt működött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. És Isten barátjának neveztetett. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Szeretett gyülekezet, jó rend értelmében minden hónap második vasárnapja az ifjúság szolgálatával telik, de mivel az ifjúság egy csendes hétvégén egy országos keresztény ifjúsági találkozón van, és Krisztián gyülekezetünk lelkipásztora kísérte a konfirmandusokat, ezért az ifjúsági istentiszteletből laikus istentisztelet lett. A mai alkalommal tehát egy olyan gyakorlati témához érünk, a tematikusan előre tervezett ifjúsági istentiszteletek sorában, amiről meg vagyok győződve, hogy fontos, hogy helyre kerüljön, fontos, hogy őszintén beszéljünk róla, sok embert foglalkoztat, és fontos, hogy világosan lássuk, nem a jó cselekedeteink által lehet örök életünk, de cselekedeteinkben mutatkozik meg az, hogy Istennel milyen a kapcsolatunk. Jakab a levelében, több ízben, rendre, igen erőteljesen hangsúlyozza, hogy az Isten által átformált szív, az új szív cselekedeteinek teljességében kell, hogy igazolja, Krisztussal élő kapcsolatom van, vagy van-e. És messze nem a mindenki által felállított értékrend a mérce. Jakab levelét olvasva olyan egészen gyakorlatias útmutatást kapunk, mely mérlegre teszi hívő életünket. A teljesség igénye nélkül második, harmadik, negyedik versek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedeteket, hogy örömnek tartsam a kísértést. Igen, mert a kísértésben való megállás álhatatosságra nevel. És bár Istennél van bocsánat, de nem jobb ezt a pályát egyenesen megfutni? És nem ilyen olyan vargabetűkkel tűzdelve? Krisztusra emelt tekintettel, ami előttem van, annak nekifeszülve egyenest fussak a cél felé. Vagy a 19. 20. versek: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ó, drága testvérek, ha ez működne, mennyi emberi kapcsolatot lehetne megmenteni, mennyi vitát lehetne megelőzni. Késedelmes a szólásra, vagy sok esetben a visszaszólásra. És hogy mi erre a gyakorlati megvalósíthatóság? Ilyen helyzetben mindig arra kell gondolnom, vajon mit tenne Jézus? Vagy a 22. versben: legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Erről az igéről még később lesz szó a mai Isten tiszteleten. Nem elég tehát az igét hallgatni, nem elég fogyasztói keresztényeknek lenni. Be ne csap magad, hogy azt hidd, hogy jó helyen vagy. Igen, veszélyes egy életet a templom padjai közt, a templom soraiban leélni, hogyha nincs gyökeres, radikális változás az életemben. Második fejezetben is beszél Jakab gyakorlati dolgokról: ne legyetek személyválogatók, de ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el. Csak a teljes igénye nélkül annyira gyakorlatias iránymutatások vannak Jakab levelében. És hiszem, hogy a gyülekezet körében is többen boncolgattátok már ezeket az igeverseket, ami talán első felindulásból ellentétesnek tűnik Pál apostol tanításával, amikor az efezusi gyülekezethez egyértelműen azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ezzel ellentétben most Jakab levelében mégis azt olvassuk, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek. Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Sokak számára ez az egyik legvitatottabb vers Jakab levelében, még Luther Márton is úgy vélekedik, azt mondja, hogy kibékíthetetlen az az ellentét, melyet Pál apostol egyedül a hit általi megigazulásáról hirdetett, és ezzel szemben Jakab komoly hangsúlyt fektet a cselekedetekre. Hogyan lehetséges ez? Van azonban kettő kulcsfontosságú és igen fontos elem, melyek segítenek megérteni nekünk, és reménység szerint azt is, hogy nem áll ellentétben a két ige, nem áll ellentétben azzal az igazsággal, amelyet Pál apostol hirdetett. Ha figyeltünk, Jakab nem azt mondja, hogy mit használ, ha valakinek van hite. Nem ezt olvastam az ige szakaszban. Jakab azt írja, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite. Itt tehát messze nem arról van szó, hogy valakinek van Jézus Krisztusba vetett hite, és mégsem üdvözül. Jakab itt egy olyan emberről ír, akinek hitvallása van. Van ismerete, van vallási, erkölcsi, talán jó értékrendje, azt is tudja, hogy hol, hogyan kell viselkedni, hol, kinek, milyen körülmények között mit kell mondani, hogyan kell imádkozni, és ismer minden vallási szokást, betart minden kötelező formai elvárást, de nem történt uralomváltás az életében. Cselekedetei látszatra szólnak, miközben szíve távol van az Isten igéjétől. Az élete trónján még mindig ő ül, és életének alakulását igen erős kézben tartja, a saját jó erős kezében. És azt kell mondanom, hogy ennek az embernek a Biblia, és az, ami ebben le van írva, nem több, mint egy megtörtént, valós történelemlecke. Még valahogy csak-csak a feltámadás tényét is elhiszi, ha már egyszer le van írva, és természetesen elmondhatja, hogy hisz. Igen, én is elhiszem mindazt, amit a történelem könyvekben tanultam. Feltételezem, hogy mind igaz. Bár nem voltam ott egyetlen eseménynél sem, de feltételezem, hogy igaz. Mégsem változott meg a történelem leckéktől az életem, és nincs az életemre hatással. De hiszem, hogy úgy történt, ahogy le van írva. Elég ez, testvérek. Nem több, mint történelem. Száraz, elméleti hit, csupán a szavak szárnyán. Csak ahogyan itt olvashatjuk az igében, az ördögök is hisznek, mindezt elhiszik és rettegnek. Hisznek Isten létezésében, és rettegnek a végső ítélettől, mert nincs mentségük. Hiszik a tényt, de nem hódolnak Isten hatalmának. Amikor valaki igazán hisz az Úr Jézusban, a szellemi, lelki, testi odaszánást eredményez az életében. Ez az új életnek a következménye. Ma Magyarországon ugyanúgy, ahogy a világ számos részén a legtöbb téves tanítás nem áll messze a Biblia tanításától, csak éppen az emberek a különböző irányzatok és Isten igéjét saját életükhöz és saját kényelmükhöz ferdítik. A legtöbb esetben a cél, hogy nagy lélekszámú gyülekezetek jöhessenek létre, hogy amit hirdetek, az vonzó és elfogadó legyen az emberek számára, és hogy ne kelljen radikális változáson átmenned, hanem hidd el, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, mert Isten szeretett. 1 János 4.8 alapján a Bibliából idéztem, igaz, valóban így van, Isten szeretett. Azonban az az út, amelyet Jézus Krisztus egyedüli útként elénk tár, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. A különböző szélsőséges és téves tanítások között az egyetlen, amely valóban életre vezet. Nézzük az egyik szélsőséges helyzetek, cselekedetek általi megigazulás, avagy jó cselekedetek és rossz cselekedetek a mérlegen. A legtöbb esetben a cselekedetek általi megigazulás alapja, ha több jót teszek, mint rosszat, talán Isten kegyelmes lesz hozzám az ítélet napján. Hát éppen az az ingyen kegyelem, amiről nem olyan régen hallhattunk Krisztián egyik igehirdetésében, ami nem azért van ingyen, mert olyan olcsó lenne, hanem azért van ingyen, mert számunkra, mindannyiunk számára megfizethetetlen. Akit a cselekedetek általi megigazulás foglalkoztat, vagy legalább a megigazulás szükségességének kérdése foglalkoztatja, azok talán már eljutottak odáig, hogy van valami a halál után. Vagy eljutottak már odáig, az is lehetséges, hogy már itt a Földön rendezhetni tudom elrontott életem. A legnagyobb problémának pedig ezekben az esetekben azt látom, hogy erre a kérdésre a sok okos ember nem jó helyen keresi a megoldást, nem jó helyen keresi a választ, nem jó helyen kopogtatnak. Akik nem keresik Isten igazságát és az ő útmutatását, azok saját elképzeléseink szerint állítanak fel különböző téziseket, amelyeket az életükhöz igazítva igazolják magukat, hogy azért mégsem vagyok olyan rossz ember. Ehhez pedig a legtöbb esetben szükség van valami jót tenni, valami jót cselekedni, hogy megnyerjem az Isten jó indulatát. Mit mond ezzel szembe a Római Levél 3. fejezetének 20. verse? mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. De adódik. A törvényből a bűn felismerése adódik. Ismerjük azt a mondatot, azt gondolom mindannyian hallottuk már, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít annak betartása alól. Viszont ha nem ismerem, ha nem tudom, hogy rám nézve mi Isten igazságos és egyértelmű jogállása, akkor nem tudom, hogy amiben vagyok, az a bűn, nem a cselekedeteim, ez az állapotomnak a következménye, amiben vagyok. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem. A bűnös cselekedet mind-mind ennek az állapotnak a következménye. Az, hogy nem hisztek az Úr Jézus Krisztusban. Minden más ennek az állapotnak a következménye. Legfeljebb a szívbe írt törvény az, ami jót vagy rosszat sejtett. Van egyfajta elképzelésem, hogy bizonyos felállított értékrend alapján, ha azt megütöm, akkor biztosan talán jó vagyok. Nem így van. És nézzük meg, hogy ez a cselekedetek általi megigazulás miért bukik meg annyira egyszerűen. Nem kell nagyon messzire menni, nem kell túlmagyarázni. Egy egészen egyszerű példával, igaz, hogy a számok rengetegében, bocsássák meg a testvérek, ilyen beállítottság vagyok, de a számok tükrében értsen meg, hogy miről is van szó, és miért bukott a cselekedetek általi megigazulás. Tegyük fel, hogy van egy ember, aki itt ezen a földön napra pontosan 50 évet él. Ez azt jelenti, hogy eltölt itt a földön 18.250 napot, vagyis 438.000 órát. Csak hogy tovább fokozzam, ez 26.280.000 másodperc, nem volt nehéz kiszámolni számológépen. Életét mindvégig törvényesen élte, minden törvényt betartott, de volt az életében egyetlen fél óra, amikor egy rablótámadás következtében meglőtt egy embert, aki a sérüléseibe belehalt. Életének során a törvényes és törvénytelenül eltöltött idők száma egy aránylik a 875.999-hez. Nem lehetne, hogy amit tett, azt a sok-sok jó cselekedetekkel kivásárolja? Igazságos a bíró, ha felmenti, mert a törvényes élete felülírja azt az egy életet, ami a kezéhez tapad? Igazságos? És mi mit várunk el Istentől? Hogy igazságos legyen? Vagy ha rólam van szó, akkor nem kellene azt olyan komolyan venni, Istenem. Nem lehetne, hogy valahogy jóvá tegyem? Te nem tudod. A bűneidért valakinek fizetni kell. Egy a 875.999-hez. Ez a mindösszesen fél óra. És vajon mi hogy állunk az Úr előtt? Összesen egy? Összesen egy fél óra? Csak egyszer követtél el olyat, ami Isten szemében törvénytelen? Csak egy gondolat, csak egy kimondott szó, csak egy tett. Értitek? A cselekedetek általi megigazulás alapjában is nagyon egyszerűen megbukott. Aztán jellemzően hívő betegség, amikor Jézus Krisztus kegyelme, meg még azért Krisztusért végzett munkám is szükséges hozzá. Avagy a kereszt, meg még egy kis valami. Legtöbb esetben ez hívő betegség. Amikor volt már személyes találkozásom az Úr Jézussal, megkaphattam a hit ajándékát, amiről az elmúlt héten is hallhattunk, átadhattam neki az életemet, aztán ahogyan telik az idő, megcsorbul az a kegyelem, amely akkor olyan fényesen felragyoghatott Krisztus kegyelmének páratlan nagysága mellett. Mindennek következtében pedig sokszor a tenni akarás már nem kizárólagos hálából fakad, hanem a megragadt kegyelemhez, a megragadott kegyelemhez. Hagyd tegyek még én is egy kicsit hozzá, csak hogy bebiztosítsam magam. Krisztus keresztje mellett biztosan szükség van még napi igeolvasásra. Krisztus keresztje mellett biztosan szükség van még rendszeres imádságra, rendszeres istentisztelet járásra, rendszeres szolgálatra, rendszeres sorolhatnátok ti magatok, hogy még mire, hogy még mi mindenre van szükség. És ezek valóban szükségesek, csak éppen azért, hogy te magad megmaradhass a hitben. Ezekre nem Istennek van szüksége, és tudjátok miért? Azért, mert a megváltó azt mondta, elvégeztetett. Nem kell hozzátenni. Elvégeztetett. Minden más te érted van. Azért, hogy megmaradhass a hit útján. Az ember ugyanis azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És van egy nagyon már-már társadalmunkba is begyűrűző másik szélsőséges helyzet, amikor azt mondom, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, mert Isten szeretet. Így van. Csak erre a szeretetre nekem válaszolni kell. Ezt el kell fogadni, és erre választ kell adnom. Sok esetben éppen pont a János 3.16, ami kiforgatásra épít, amire alapozzák ezt a téves tanítást, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De olvassuk hozzá az ezt megelőző verseket, János 3.14-15-öt is, mert a kettő így áll egységben. Utal János Mózes 4. könyvének 21. fejezetére, utalásában pedig ezt írja, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, valóban, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem ez a mai igehirdetés alapigéje, ezért csak egy nagyon-nagyon rövid kitekintést engedjenek meg a testvérek, de azt gondolom, hogy mégis magyarázatra szorul. Tehát Mózes 4. könyvének 21. fejezetében olvassuk. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, készíts egy részkígyót, és tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmar a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy részkígyót, és föltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Elégedetlenkedés, lázadás, háborgás Istennel szemben. Mi lehetett vajon Izrael népének a szívében? És mi van ma Magyarország népének, az evangélikus egyház gyülekezetének népének a szívében? Ugyanaz, ami akkor volt, ugyanaz van most is. Elégedetlenkedés, lázadás, háborgás Istennel szemben. Lássuk meg a szoros párhuzamot, a póznára tűzött részkígyó és a keresztre feszített megváltó Jézus Krisztus között. Mit kell tenni? Csak ennyi? Feltekinteni? Semmi egyebet nem kell tennem? Elég, ha elhiszem, amit Isten mond? Elég, ha feltekintek a póznám függőre? Elég, ha feltekintek Jézus Krisztus keresztjére? Elég, bizony elég. De Isten azért szeret, mert amikor rád tekint, amikor rád néz, a kereszten függő saját fiát látja benned. Neki ez elég, testvérem. Neked elég. Ezzel ellentétben ennek a fene nagy liberális gondolkodásnak is éppen ez az alapja, hogy Isten úgy szeret, ahogy vagy, mert Isten szeretett. Valóban, ez igazság. Azért kezdtem azzal, hogy minden ma Magyarországra begyűrűző téves tanítás nem áll messze a Biblia igazságától, csak éppen a saját kényelmemre van fertítve. Isten azonban azt is kijelentette számunkra, hogy ha meg nem tértek a ti gonosz útjaitokról, akkor semmiképpen sem mentek a mennyek országába. Testvérek, akik már átadtátok az életeteket, akik Krisztusban új emberré lehettetek, mondjátok el, osszátok meg azokkal az emberekkel, akikkel egy asztalnál ültök, akikkel együtt utaztok, akikkel együtt dolgoztok, vagy együtt vagytok nap, mint nap. Magyarázzátok el, mit jelent az, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Vagy talán nem is kell elmagyaráznod, mert a cselekedeteid beszélnek helyetted. Drága testvérem, te tudj meg minél többet Jézusról. Olvasd az evangéliumot, mélyülj el az Isten ismeretben, figyelj rá, halld meg halk, szelíd, csendes hangját, újra és újra engedd meg, hogy vezesse, formálja, terelje, irányítsa az életedet, vagy ahogyan egy gyönyörű énekünkben szoktuk énekelni, mélyebbre benned, mélyebbre még, és éld meg mindazt a kincset, ami a tiéd. Szavak nélkül is a te életed legyen az ötödik evangélium. És talán gyülekezetünk körében, gyülekezeteink köreiben, talán többen vannak úgy vele, hogy unják már, hogy lelkészeink is mindig a bűnről beszélnek, mindig arról beszélnek, hogy meg kell térni. Nem lehetne már ezt egy kicsit hagyni? Nem lehetne már egy kicsit pozitívabban hozzáállni? Milyen bűneinkből már megint ez? Becsületesen dolgozom. Szeretettel nevelem a gyermekeimet, unokáimat, mindent megteszek értük. Nem utolsó sorban, minden héten ott ülök a templomban, a lehető legtöbb alkalomra elmegyek, olvasom a Bibliát, és mindent megteszek. Mindent megteszek, hogy egy jó, becsületes emberi értékrend alapján az elvárható, és aszerint éljek. És különösen nehéz ez azoknak megérteni, akik úgy, mint én is, keresztény családban, vallásos családban születtek, abban nevelkedtek, és a keresztény életforma átitatta az életüket, úgymond bele szocializálódtak ebbe a keresztény formába. Így aztán tényleg nehéz megérteni, hogy mi a kereszt, a karácsony és a húsvét igazi üzenete. De nem lehet számunkra mindez csak egy történelem lecke. Elhiszem, hogy ami le van írva, az igaz. És mi van az életeddel? Kitől jövő indulattal van tele a szíved? Ki tehát az új teremtés, aki Krisztusban van? Aki nincs Krisztusban, az nem új teremtés. Azt gondolom, hogy itt ennél a pontnál jutunk el odáig, megérthetjük Jakab levelét és a cselekedetek megnyilvánulásának valódiságát. Az igazi hit és a belőle fakadó cselekedetek elválaszthatatlanok. És nem kifejezetten jó cselekedetekre gondolok, hanem egyáltalán mindaz, ahogyan élek, ahogyan gondolkodom, ahogy viselkedek, ahogy beszélek, ahogyan másokkal bánok, összességében, tehát az egész életem, indulataim cselekedetekben teljesednek ki. Jakab ezt úgy mutatja be számunkra, úgy tudnám ezt elképzelni, hogy egy rövid párbeszédet ad elénk, ahol két ember beszélget. Az első ember, aki valóban hívő, ő az elbeszélő. A másik pedig vallja, hogy van hite, de nem támasztja alá mindezt cselekedetekkel. Beszélgetésük valahogy így hangzana más szavakkal. Mondja az egyik, az első. Igen, te azt mondod, hogy van hited, de nincsenek cselekedeteid, amelyek szavak nélkül alátámasztanák mindazt, amiről beszélsz. Figyelj, én nem mondom, hogy van hitem. A cselekedeteim alapján döntsd el, hogy milyen hit az enyém, és milyen hit a tiéd cselekedetek nélkül. Bizonyítsd be nekem, hogy jót cselekvő élet nélkül, hogy van Krisztusban új életed, hogy van új szíved. Bizonyítsd be cselekedetek nélkül, hogy Krisztus megváltoztatta a gondolkodásodat, és hogy érzékeny vagy a bűnre. Nem tudod megtenni. A hit ugyanis láthatatlan. Az egyetlen módja, hogy ezt a láthatatlan hitet mások számára láthatóvá tedd, hogy olyan életet élsz, amely ezt bizonyítja. Majd folytatódik a párbeszéd. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit, amelyről te beszélsz, az valójában nem hit, az valójában halott hit. Nem azért nem tart meg, mert az elvégeztetett kevés lenne, hanem mert ez a hit, amiről te beszélsz, az nem hit. Tudod, és folytatódik a párbeszéd, János a jelenések könyvében pont rólad beszél, amikor azt mondja, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tudod, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Ezt olvassuk Mózes első könyvének 15. fejezetében. A 15. fejezetben. Itt még nem volt Izsák, itt még nem kellett a fiát feláldoznia. Ábrahám hitt az Úrnak, és Isten látta az ő szívét, hogy mi van a szívében, és ezt tulajdonította neki igazságul. Mert Isten mindig azt nézi, hogy mi van a szívedben. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten viszont azt látja, hogy mi van a szívedben. Isten ezért fogadta el Ábrahámot igaznak, és ezért ezt tulajdonította be neki igazságul. Ábrahám tehát hit alapján igazult meg. És majd csak 7 fejezettel később, a 22. fejezetben olvassuk, hogy Isten bizony próbára tette Ábrahámnak a hitét. Ábrahám pedig azzal mutatta meg, hogy hite teljes volt, hogy Isten szavára kész volt feláldozni az ő egyetlenét. Előre mutat Isten egyszülött fiának, az ő egyetlenének a feláldozására. Világos tehát, hogy Ábrahámot hite cselekedetekre ösztönözte, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Az igaz hit és a cselekedetek elválaszthatatlanok. Az első hozza létre a másodikat, az elsőnek a következménye a második pedig igazolja az elsőt. De Ábrahám életében is voltak bukások, volt türelmetlenség, emlékezzetek vissza, amikor Isten megígérte neki, hogy annyi utódja lesz, mint égen a csillag, csak egy kicsit türelmetlen volt, és remek ötlet volt a feleségétől, Szárajtól, hogy hát itt van a Hágár, Isten megígérte, akkor valahogy segítsünk be az Isten tervének. Ábrahám életében is voltak lelki magasságok és lelki mélységek. Nem a cselekedetei által igazolt meg. Ábrahám hitt az Istennek. Isten ezért nyilvánította őt igaznak. És ennek lett a következménye az, hogy bizonyos próbákra hogyan reagált. És ahogy Ábrahám életében tudom, hiszem, én is benne vagyok, nézzetek magatokba, mindnyájan benne vagyunk, a hívő embernek is vannak nehézségei, küzdelmei, bukásai. Csak azon egyszerű oknál fogva, hogy ha cselekedeteink nem minden esetben támasztják alá azt, ami a szívünkben van, egy pár szóban hadd beszéljek a hívő bukásáról. Lehet, hogy már hallották tőlem a testvérek a példát, bocsánat akkor az ismétlésért. A példa Cseri Kálmántól származik, amelyet megpróbálok egy kicsit szemléletesebbé tenni. Cseri Kálmán bácsi ugyanis azt mondta, hogy a hívők is követnek el bűnt. Szerintem nem vitatkozunk ezzel. Ama nagy különbség az, hogy míg a hívők, a nem hívők eseményszerűen, rendszeresen, hiszen ebben vannak, ez az állapotuknak a következménye, addig a hívő emberek balesetszerűen. És miért nagyon jó ez a szemléletes példa? Mi az az eseményszerűen vagy rendszeresen? Egy nagyon egyszerű példa jutott eszembe. Például, ahogyan Nyíregyházán belül a 12-es busz közlekedik, mindjárt ismerik a testvérek, érkezik a várakozó utasok felé, közeledik, megáll, ott van, majd elmegy, és ha lekéstem, akkor sincsen semmi baj, mert jön a következő. És ha az is elment, majd jön a következő, és a következő, és a következő. Nem lehet lekésni. Ha valahogy így van a nem hívő ember a bűnökkel. Újra és újra, rendszeresen, mert nem tud más tenni, mert nem érzékeny a szíve. Mi van ezzel szemben a hívő ember életében? Nézzétek meg Ábrahám életét, aki kész volt Isten akaratának rendelésére a saját fiát is feláldozni, nem sokkal később mégis ott van Hágár, amiből született Izmael. No, a hívő ember életében mi az a baleset? Szintén egy egyszerű példa jutott eszembe, hogy képletesen tudjam ezt vázolni. Egy autóbaleset, vagy még inkább egy motorbaleset jutott eszembe. Ennek vannak felismerhető jelei. Én most csak 7 pontot írtam fel, lehetne ezt tovább fejtegetni. 7 alapvető pont ritkán fordul elő. Gondolom, hogy a testvérek életében is jó esélye ritkán fordul elő autóbaleset vagy motorbaleset, tehát nem rendszeres. Ha bekövetkezik, felismerem, hogy bekövetkezett. Felismerem, hogy baj van. Van következménye. A következménye az, hogy valami fáj. Vannak sérülések, lelki sérülések, talán csak rajtam, talán másokon is. Olyanokon is okozhatok sérüléseket, akik ártatlanok az esemény kapcsán. A sebek soká gyógyulnak, talán vannak maradandó, megmaradó nyomok, hegek, és a gyógyulás és felépülést követően nem akarom, hogy újra megtörténjen, tehát vigyázok. Vigyázok, hogy mit mondok, hogy hogyan szólok, hogy kinek mit mondok, hogy hogyan cselekszem, hogy teret adok-e az indulatainak. És a hívő ember óriási reménysége, ami bele lehet kapaszkodni, és bele is kell kapaszkodni, amit Mikeás próféta ír a 7. fejezetének 8. versében, ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mindazonáltal Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy bárkinek is megítéljük a hitét mi magunk. Viszont ne felejtsük el, hogy Jézus egészen világosan beszél arról, hogy az életed valamilyen gyümölcsöt terem. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogácsbokorról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa pedig nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseiről ismeritek meg őket. Mégiscsak összeférhetetlen, hogy jó fa vagyok és rossz gyümölcsöt termek, mégiscsak összeférhetetlen, hogy Krisztusból táplálkozom, életem pedig romlott gyümölcsöket terem. De ugyanígy Pál apostol is biztatja fiatal Timóteus barátját, ahogy azt gondolom, hogy mindannyian bátorításra és biztatásra szorulunk, főleg amikor talán a hullámok összecsapnak a fejünk felett, amikor látjuk erőtlenségünket. Pál apostol így ír levelében: Timóteus, előrehaladásod legyen nyilvánvaló mindenki előtt. Ne te akar meglátni előrehaladásodat. Ne te lásd meg cselekedeteid, küzdelmeid, hitben való előrelépésed gyümölcseit, de legyen nyilvánvaló mindenki előtt, mindenki mások előtt. A te életed teremje jó gyümölcsöt. A te életed legyen az 5. evangélium, ahogyan megéled az 1. 4-et. Végezetül, szeretett testvérek, mert ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Ezt írja Jakab. Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Jakab apostol mellett Jézus Krisztus is maga a hit és a szív indulatának cselekedetekben való megnyilvánulására hívja fel a figyelmünket, amikor így tanít. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen.